Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja. Immáron a 47. adást kalapáljuk szerkesztő műsorvezető társammal, Mihálovics Andrással.
És Pritzinger Péterrel. Én is köszöntöm az egybegyűlteket, és a témát is köszönöm. Történelemről lesz szó ugyanis egy kicsit. Szerencsére a Balaton régió azért történelmi emlékekben is igen gazdag, ezt tapasztalatból mondom. Egy csomó mindent végigjártam már, de nem télen. Uh-huh. Télen is lehet szerepe a történelmi eseményeknek, hiszen mikor hordja a havat a szél a Szigligeti vár ormáról letekinteni, nem annyira varázslatos élmény egyeseknek, mint mondjuk egy ilyen meleg nyári estén.
Két oldalról tudom, vagy két irányból tudom megközelíteni ennek a kérdésnek a lényegét. Az egyik az az, hogy van-e még egyáltalán tél? Ugye erről már egy korábbi epizódban beszélgettünk, hogy mi itt a négy évszakos Balaton mellett törünk lándzsát minden egyes beszélgetés során, ami valójában, legyünk őszinték, leginkább most már egy három évszakos Balaton. Tehát egy igazán kemény tél, ahol repkednek a mínuszok, befagy a Balaton, és ahogy mondod, fújja a szél a havat. Én nem is tudom, hogy ilyen mikor volt utoljára. Leginkább azt lehet mondani, hogy egy ilyen erős ősz, ami októbertől februárig tart, és aztán jön a tavasz meg a nyár, amit nagyjából ismerünk, hogy az milyen. Na most ez a másik fele, és itt adódik is rögtön a kérdésedre a válasznak a másik fele, hogy nagyon alkalmas ez az időjárás arra, hogy kiránduljunk, arra, hogy túrázzunk, arra, hogy például várakat, például a Balaton környékén lévő várakat látogassunk meg. Innen már csak egy lépés az, hogyha kastélyt is találunk, amelyik esetleg nyitva is van, akkor pedig az időjárás közömbössé válik, hiszen ott be tudunk menni fedett térbe.
Rá is világítottál egy kérdés erejéig arra, hogy azért ez nem annyira magától értetődő egy ilyen program, mint nyáron, mert hogy talán ezek a kulturális helyszínek annyira nem álltak még rá a négy évszakos Balaton koncepciójára, mint mondjuk egy vendéglátóipari egység.
Igen, jól lehet, pont az az előnyünk megvan, hogy időjárástól függetlenül is tudnak működni. Hogyha valaki rákeres az interneten, vagy megkérdezi a mesterséges intelligenciát, hogy milyen várakat, kastélyokat, kúriákat lehet találni a Balaton térségében, akkor azt fogja találni, hogy van 20-30 objektum, vagy 25-35, amiről beszélünk. Ezek között van vár, van kastély, van kiskastély és kúria, és ezek teljesen különbözőek a tekintetben, hogy a turisták számára hozzáférhetőek-e vagy nem, magántulajdonban van, vagy köztulajdonban, fönn van-e újítva, vagy nincs, nyitva tartják-e, vagy nem. Tehát szépen gondosan körbe kell járni a témát, hogyha ilyen programot keresünk, hogy mi az, ami nyitva van, mi az, amit szépen felújítottak, mi az, ahol mondjuk egy színvonalas interaktív kiállítási tartalommal találkozhatunk.
Uh-huh. Ezer kérdést vetett fel a mondatod. Az első, olyan, hogy kastély turizmus az létezik?
Abszolút.
Ez egy létező fogalom? Ez van olyan ember, igen, aki azt mondja, hogy az a célom, hogy minél több kastélyba, várkastélyba tiszteletem tegyem.
Igen, és ez nem egy nagyon erőltetett, nagyon mesterkélt valami, egész egyszerűen az van, hogy a kulturális turizmusnak az egyik ága a kastélyturizmus, a kastélylátogatás. Gondoljunk bele, hogy egy szépen felújított kastély az egyrészt egy látogatóhely, ahol meg lehet ismerkedni az adott időszak kultúrájával, gasztronómiájával, ünnepeivel, zenéjével, tánckultúrájával, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagy közönség számára turisztikailag hasznosítható infrastruktúra. Lehet benne különleges rendezvényeket tartani, nem csak esküvőt, hanem bármilyen különleges rendezvényeket. Tehát gyakorlatilag egy kastély az ezerféleképpen használható vagy hasznosítható, és hogyha a különböző kastélyokat fölfűzzük mondjuk tematikus túrákra, akkor ebből kastélylátogató turizmus tud kialakulni.
Van ilyen tematikus kastélytúra Balaton környékén?
Nincs. Egyszerűen annál azoknál fogva, hogy túl messze vannak egymástól. Aha. Az elérhető és felújított kastélyok.
Mit néz egy turista? Elmélázik a történelem kanyarain egy-egy ilyen helyszínen, maga az épület és annak a stílusa vonzerő, vagy a környezet olyan általában, hogy ott jó lenni, ott jó időt tölteni?
Is, de azért azt gondolom, hogy nem mondok semmi újat azzal, hogy önmagában az, hogy valami klasszikus és szép, és a maga korában pompás volt, és ezt ma is megnézhetjük, ez kevés. Tehát ezt modern formanyelven, modern kommunikációs eszközökkel kell feldolgozni és megmutatni. Többek között erről is fogunk beszélgetni majd a mai vendégünkkel.
És hát ugye nyilván ezt az ágát a turizmusnak igyekszik erősíteni a Nemzeti Kastélyprogram, meg a Nemzeti Várprogram,
igen,
hogy ezekből a néha romos, meg nagyon sokszor kihasználatlan helyszínekből valami értelmezhetőt.
Így van, a legjobb példa erre szerintem a Szigligeti Vár, el kell menni megnézni, és aki emlékszik rá, hogy milyen volt 20 évvel ezelőtt, annak le fog esni az álla, hogy milyen korszerűen is újra lehet gondolni egy vidéki végvárat.
Ez is egy nagyon jó kérdés, hogy önmagában az, hogy ott van egy vár, bármilyen festő is annak a romja, az gondolom, hogy nem jelent akkora vonzerőt, mint hogyha tőled tanultam ezt a kifejezést, fejlesztjük a turisztikai terméket valami módon.
Igen.
Ha odaállítunk egy végvári vitézt, egy romos vár mellé, összeméri a szabjáját egy török harcossal, az már mindjárt dob egyet a turisztikai értékén.
Na csak sikerült becsempészned a szabja témát.
Éber vagy, látom.
Ami mondjuk a Szigligeti várat illeti, nekem az volt benne a megragadó, hogy a kiállítási tartalom bemutatja, hogy milyen volt a várbeli élet. Tehát nem úgy nézek rá a várra, hogy ja, egy vár, de szép, milyen nagy, milyen régi.
Na menjünk!
Hanem úgy, hogy ebben a várban, ebben emberek éltek. A vár környékén emberek éltek, ennek sztoria van. És ugye az egésznek ez a lényege, ha valaminek van története, van sztoria, kapcsolódik hozzá valami izgalmas, elmesélhető dolog, akkor mindenkit meg lehet vele ragadni.
No, akkor hívjuk is be szakértőnket, aki ma Virág Zsolt, művészettörténész, a Magyar Kastélyprogram Kft. Ügyvezetője.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Szervusz Zsolt, örülünk, hogy itt vagy nálunk a stúdióban, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusztok, köszönöm a meghívást.
No, ebben a blogban mindig a vendéget megkérdezzük, kötődik-e valamilyen formában a Balatonhoz, nálad ez hogy van?
Igen, én is kötődöm a Balatonhoz, hiszen a nyarakat általában ott szoktam tölteni. Nyilván az ottani munkahelyszíneket ilyenkor nyaranta könnyebb megközelíteni, nekem is így a Balaton déli partjáról kiindulva.
Ott van egy ilyen családi bázis, egy nyaraló?
Igen.
Melyik településen?
Balatonszárszón, és tulajdonképpen értelemszerűen a munkám miatt is kötődöm. Úgyis, mint művészettörténész, a kastélykúriák különböző templomok kutatása révén, és hát persze mondjuk a műemlék ingatlan fejlesztés szempontjából is.
Évközben is előfordulsz a Balatonnál? Tehát szezonon kívül?
Igen, és pont így módon azt is tapasztalom, hogy hogyan nő folyamatosan, tényleg a négy évszakos Balaton felé, hogyan haladunk öles léptekkel.
Na jó, ezt visszahallani, hogy nem csak kész mi vagyunk. Mondjuk. Igen, megvan hátra a mai műsor. Hogyan lettél művészettörténész? Mindig is ez érdekelt, ez a vonal?
Tulajdonképpen én a jogi és a bölcsészkarnak a művészettörténet szakát így párhuzamosan végeztem. Több minden érdekelt, valóban kastélyok a kúriákkal, már nagyon fiatalon elkezdtem foglalkozni, nagyon sok szempontból érdekelt a téma. Ez még művészettörténeti volt, és utána pedig természetesen, amikor az ember a levéltárban különböző információkra rábukkan, azt szeretnék közkincsét tenni. Innen már egy következő lépés volt az, hogy elkezdtem különböző könyveken dolgozni, ez a Magyar Kastélylexikon sorozat, aminek 11 kötete jelent meg eddig, Veszprém vármegye volt a 11. És most egyébként, ha még lesz egy két hét időm, akkor az utolsó simítások vannak az Ala vármegyén, a 12. köteten, tehát annak is van egy balatoni kötődése. 199 épület volt egyébként az Ala vármegye mai területén.
Ismerem a kiadványt, meg is van belőle jó pár kötet, én direkt ilyen megyékre bontva vásároltam belőle. Így általában véve szakemberként, hogy látod a magyar kastélyok helyzetét? Mert én ezekből a kötetekből is azt látom, hogy vannak elképesztően jó állapotban lévő kastélyaink, akik ahol élet van, ahol működnek a dolgok, és vannak olyan, megint csak olyan kincseink, ahol gyakorlatilag benövi lassan a növényzet az egészet, és még így is ilyen lélegzetelállítóan szép dolgokat hagyunk pusztulni gyakorlatilag.
Valóban nagyon vegyes a kép. Hogyha országon belül nézzük, akkor Vasvár megyében persze sokkal több a felújított épület, mint még Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyében. Viszont nagyon sok épület meg tudott újulni az elmúlt 15 évben. A nagy kastélyok közül Fertőd-Eszterháza, Keszthely, Edelény folyamatosan tudott megújulni. A kisebb kúriák pedig visszakapták az eredeti lakófunkciókat, az a 3-4-5 szobájával egy-egy családnak az életterét tudja képezni. A közepes méretű kastélyokkal voltak inkább gondok, viszont ezek is most így el tudtak indulni a megújulás útján, részben a Nemzeti Kastélyprogram, Nemzeti Várprogram révén, részben pedig az önkormányzatok is olyan funkciót tudnak telepíteni bele, lévő, hogy megvan a megfelelő alapterület, amely által ez már egy rentábilis működés lehetővé tesz.
Még mielőtt itt teljesen elmélyedünk a kastélyok és a kúriák világában, egy személyeset hogy kérdezzek már, hogy lesz egy jogászból, aki egyúttal művészettörténész is, vagy művészettörténészből, aki egyúttal jogász is, kastély, vár és kúria tudor?
Tulajdonképpen ez egy fejlődés eredménye persze, hiszen az ember látta, hogy amikor végeztem az egyetemeken, akkor volt Magyarország Repülés csatlakozása, elindultak a pályázatok. A topográfiai, műemlékfelmérési munkám miatt és a kastélyszónak miatt láttam, hogy mennyi olyan épület van, amelyet érdemes lenne fejleszteni. Láttunk különböző turisztikai potenciált minden helyszínben, illetve nagyon sok helyszínben, csak a megfelelő programot kellett hozzájuk kitalálni. És hát tulajdonképpen egy nálunk szerencsésebb történelmi helyzetben lévő országnál, ahol mondjuk komplett interior sorok maradtak meg, itt tudjuk, hogy a II. Világháború végén a kastélyok, kúriák 99,9%-át kifosztották. Elsősorban a hadseregek, de aztán nyilván helyben is sok irányba kerültek még ott maradt bútorok. Tehát nekünk egy teljesen más irányú fejlesztési koncepciót kellett megalkotni, és ami a 21. században a legérdekesebb turisztikai témák egyike és kastélyhoz kötődik, az pedig az életmód történet, hogy hogyan élt a gróf, de ami érdekes volt, és az évek alatt derült ki, hogy legalább ugyanennyire érdekli a látogatókat, hogy hogyan élt a személyzet, a komornyik, a szobalány, a francia nevelőnő. És a másik hasznos téma még egyébként kastélyoknál a kastély üzemszerű működése, hány gyertyát égettek el.
Honnan volt víz a fürdőszobában?
Pontosan, igen.
Hogy volt légkondicionálás?
Igen. Van személyes kedvenced a kastélyok között? Vagy tudsz olyat ajánlani, amit úgy nem forog közszájon a létezése, de nem bánja meg, aki felkeresi mondjuk?
Hogyha művészettörténeti stílus szempontjából nézzük, akkor talán a klasszizáló késő barokk kastélyok azok, amik ez régebben Zoff stílusú kastélyok gyűjtőnév alatt említették őket. Talán stílus szempontjából ez, de akár fejlesztőként, akár művészettörténészként nagyon sok olyan épület van, tehát egyet így nagyon nehéz lenne kiemelni.
Tudsz adni a hallgatóknak, a nézőknek egy ilyen nagy képet, hogy mondjuk a Balaton térségében tágabban értelmezve egyáltalán hány objektumról beszélünk körülbelül?
Igen, ami megvan, ugye két vármegyének elkészült az alapfelmérés, hiszen a kastélyok, kúriákról még nem létezik lista. A műemléképületekről igen, ezek kb. 23%-át teszik ki a kastélyok, kúria állománynak, így országszerte. A többi épületről pedig alapkutatási jelleggel, tényleg levéltárban, kataszteri térképek alapján, illetve ha faluról falura járva lehet információt gyűjteni. Tehát ami a könyvekben megjelenik, azoknak olyan 50%-a általában első körös információ, és ez alapján tudjuk, hogy Veszprém vármegyében egy olyan 260 épület, Zalában ugye Uszkve 200, Somogy vármegye az nagyon nagy, de ez ugye a Dráváig lenyúlik. Ha csak a Balaton környéki részt nézzük, akkor egy olyan 150 épületről beszélhetünk, viszont a település szerkezet, illetve az egykori népesség, a nemesi közbirtokos falvak miatt nagyon sok az apró kúria, és főleg a Balaton felvidéken.
Hogyan lehet ezekből turisztikai attrakciót csinálni? Lehet-e ezekből egyáltalán, vagy van, amiből nem is érdemes? Mi alapján dől el az, hogy ebből lehet, abból nem lehet? Mi alapján dől el az, hogy erre érdemes költeni, érdemes erőforrásokat fordítani a másikra?
Illetve van-e valami bizonyítottan sikeres irány, hogy kell csinálni ahhoz, hogy jó legyen turisztikailag?
Ami kirajzolódott, hogy az épületeknek jelentős része valóban fejleszthető turisztikailag, csak egy nagyon érdekes programot kell belevinni, hogyan lehetséges ez, hiszen ahogy említettük, kifosztották a kastélyok, kúriák jelentős részét, utána jött egy hasznosítás a szocializmus alatt, ami...
Ebből lett a szociális intézmény, könyvtár, TS iroda, stb. Ez sok kastélytörténetet olvas az ember,
akkor
igen.
Igen, és hogyha ezek a funkciók kijönnek az épületből, ami kicsit paradox, de az elmúlt 60-70 évben annak köszönhető, hogy az épületek megmaradtak, hogy volt benne ilyen funkció, hogyha elmozdult a cserép, megigazították, kitört az ablaküvegbe, üvegezték, és volt egy temperáló fűtés. akkor gyakorlatilag az épület, mi úgy bútor nem maradt, az épület történetében kell mélyfúrást végezni. Ez a mélyfúrás, ez gyakorlatilag levélteri kutatás, térképteri kutatás, hogyha a történeti részét nézzük, és emellett pedig van az úgynevezett falszövet kutatás, ahol azt nézzük meg, hogy az épületnek mondjuk, hogyha volt 7 építési periódus, akkor pontosan az hogy történt. De hogyha tudjuk, akkor jó esetben, hogyha van kellő mennyiségű adat, akkor azt már a három dimenzióban lehet rekonstruálni. És hát a különböző restauratőri kutatások nagyon sok alapinformációt hoznak. Festőrestauratőri, kőrestauratőri, adott esetben stukkó, szilikát, farestauratőri, tehát nagyon sok információ bejön. Van egy információ halmazunk, megnézzük, hogy kik voltak a kastély neves tulajdonosai. Ez lehet egy ismert grófi család, és lehet egy teljesen ismeretlen bárói család is, ami a nagy közönség szempontjából, mert a történészek persze ismerik mindkettőt.
De nincsenek bent az általános iskolai történelemkönyvekben, mondjuk, igen.
Igen, igen. Tehát tulajdonképpen azokat a húzó témákat kell kiválasztani, amiből egy épített installációval el tudunk indulni, és hát persze törekedni kell arra, hogy az összes lehetséges műtárgyat, ami egykor a kastélyban volt, próbáljuk meg valamilyen módon visszaszerezni, akár a helyben lakóktól, akár a műtárgypiacról, hát erről önálló műsorokat megtöltő sztorik lehetnének, hogy hogyan lehet mondjuk akár árverésen visszavásárolni 60-70 évvel ezelőtt Magyarországról kivitt tárgyakat.
Esetleg valami Balatonhoz kötődő sztorid van ezek közül, ha jut eszedbe?
A Keszthelyi Festetics Kastélynál például az aranyozott ezüst kelyheket, ami a Festetics hercegi kincstár részét képezte, azt a Doroteum árverésén lehetett visszavásárolni, és abból most a kastély dísztermében már egy főúri enteriőrt, egy ebédlőasztalt be is lehetett mutatni, ami töredékében visszaidézi azt, hogy persze szakmailag hiteles alapú, hiszen leltárak inventáriumok alapján lehetett tudni, hogy milyen is volt ez az étkészlet, pontosan mi volt az a nagyon sok típusú kés, amit használtak, a villák, hogyan volt az egész megterítve, milyen poharakból ittak, milyen evőeszköz mihez használtak, milyen fogáshoz használtak. Tehát, ha mindez megvan, akkor ez így egy-egy ilyen ponton vissza lehet idézni azt az egykori pompát, amely ezekben a kastélyokban volt. Az egész épületben sajnos ez szinte lehetetlen a hihetetlen nagymérvű pusztulás miatt.
Mekkora a jelentősége az interaktivitásnak? Azért kérdezem, mert például én a Keszthelyi Festetics kastélyban, nem a Keszthelyi Festetics kastélyban. Alig bírtam végigrángatni a fiaimat, amikor ilyen 10-12 évesek voltak, de volt a kiállításnak egy olyan rész, ami rettenetesen tetszett nekik, a főúri utazási szokásokat bemutató tárlat, ahol föl lehetett ülni a hintóra, az úgy rázott, mint a macskakövön menne, ahol meg lehetett nézni, hogy milyenek voltak a vasúti fülke kabinjai, vagy vasúti kocsi kabinjai, milyenek voltak a hajó kabinok, tehát az mondjuk bejött nekik.
Azt a kiáltás pont azért is készítettük, az az Amazon szállodában, ami egy grófi, majd hercegi beszálló vendégfogadó volt, és még a barokkorban Hofstetter Kristóf tervezte, aki az egész kastély első periódusának volt az építésze. Eleve az épület megmentése ott Keszthelyi utcán egy fontos cél volt, viszont kell bele tartalom. És mivel hogy ez egy beszálló vendégfogadó volt, innen jött az ötlet, hogy akkor mindenképpen az utazási szokásokra lenne szükség. Frissnyák Zsuzsa volt a kurátor, aki a közlekedési múzeum szakembere volt, és így közösen alakítottuk ki azt a koncepciót, hogy akkor utazás földön, vizen, levegőben, hiszen léghajó is van. A vasút az egy restaurált, hiteles eredeti vasúti kocsi, ami korábban egy múzeum raktárában volt, így most sikerült restaurálni ebből a pályázati forrásból, és hát így vittük végig, és hát az interaktivitás az valóban roppant fontos, mind a manuális, mind pedig a digitális interaktivitás. A tartalmakat kell úgy összerakni, hogy valóban az alfa és az e-generációt is érdekelje.
No, szusszanjunk egy pár perc erejéig, aztán jövünk vissza, immár csak és kizárólag a Nemzeti Kastély, vagy a Magyar Kastély programmal, de marad a vendégünk Virág Zsolt, művészettörténész, a Magyar Kastély Program Kft. Ügyvezető.